Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetében, a 41. verstől a 48. versig a következőképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: megvan írva, az én házam az imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, hogy utaljak a múlt heti ige hirdetésre, hogyha tetszettek figyelni, ugye arról szóltam, hogy az ókori rómaiak arról beszéltek, vagy azt mondták, hogy a történelem az élet tanító mestere. De hogy az ige hirdetésemben pont erről beszéltem, hogy az ember javíthatatlan, és nem tanul semmit, sem a saját történetéből, sem másoknak a történetéből. És idéztem is egy komoly professzor asszonyt, aki arról beszél, egy magyarországi professzor asszony is beszélgetésben azt mondta, hogy bizony az ember nem tanítható. Ez egy nehéz és súlyos megállapítás, és ha most a mostani ige hirdetésre gondolok, és a mostani ige szakaszra, ami elénk kerül, akkor azt látjuk, testvérek, hogy Izrael népe történetében is ennek súlyos ára és súlyos fizetsége volt, meg van is. Ha volt, akkor az a múltnak a történése, és arra emlékezünk, de hogy ugye mennyire beteljesülnek Jézusnak a mondásai, az csak mi aggódva, meg szorongatva látjuk a közel-keleti helyzetet, és a lassan egy éve dúló zsidó és palesztin háborút, és annak a lassacskán történő eszkalálódását. Az elmúlt hétnek a történése talán pont az, hogy a török elnök, Erdogan elnök úr arról beszélt, hogy igen, ők is készülnek bevonulni. Tehát, hogy készülnek támadást indítani, és valószínűleg Iránnak az oldalán. És a tegnap előtt azt olvastam, hogy állítólag 8 amerikai csatahajó indult el a tengereken oda a közel-keleti térségbe. Tehát nem kicsi a veszélyeztetettség. Nem kicsi a probléma, amivel szembe kell néznünk, és a héten hallgattam pont egy beszélgetést is, vagy illetve egy elemzést, ez a 1990-es években hangzott el, jó néhány éve hunyt el ez a magasrangú orosz katonai tábornok, Zelenszkijnek hívták, aki azt lehet mondani, hogy egy ultrajobbos irányzatú emberke volt, és ő pont arról beszélt, hogy 2024-ben egy új háború fog kirobbanni, és méghozzá Közel-Keleten. Persze nyilvánvaló, akik az evangéliumot olvassuk és ismerjük, azt mondjuk, hogy Jézust felkészített bennünket, hogy hallottok majd háborúkról, hogy nemzet nemzet ellen támad, de hogy mindezek csak a bekövetkező ránk váró szenvedéseknek az előjelei vagy az előszelei. De mégis azért ugye az ember szíve egy kicsit összeszorul, és azt mondja, hogy hát nem ennek kellene lennie, vagy nem így kellene lennie. A mostani felolvasott ige szakasznak, hogyha az előzményét nézzük, és akik jól ismerjük a Szentírást, tudjuk, hogy a Jézus panasza előtt, ugye, amikor belépett a városba, és meglátta azt, megsiratta, ugye, akkor az előzmény Jézus jeruzsálemi bevonulása. Tehát a virágvasárnapi események. És milyen érdekes, testvérek, hogy a virágvasárnapi eseményekben megláthatná ez a teremtett világ a Teremtő Istennek az igazi arcát, hogy mi az, amiért jött. Hogy ő irgalmat akar, és nem áldozatot. Hogy ő nem gyönyörködik az emberi izzadságszagú, verejtékes munkánkban, hanem sokkal inkább elébe megy az eseményeknek, és békességet hirdet közel, és békességet hirdet távol. Az ő szeretetéről biztosít bennünket, és mindez Krisztusban lesz valójában tetten érthető és kézzelfogható. Ahogy a református püspök Ravasz László fogalmazott ígéretésében, lehet, hogy tetszettek már hallani, de nem lehet ezt unosuntig ismételni, hogy azt mondja, hogy Isten mindaddig csak egy név maradt számunkra, számodra is, testvérem, amíg Jézusban nem tapasztalod meg irgalmát, emberszeretetét, közelségét. Mert csak Jézusban áramlanak belénk az isteni életnek azok a rejtett erőforrásai, amelyek nem otthonossá akarják tenni számunkra ezt az életet, meg nem rózsásan szépé, hanem reálissá. Igen, Jézus bevonul Jeruzsálembe, mint messiás, tehát mint aki Istentől kapott mandátummal rendelkezik. Ez nem emberi legitimáció, nem egy emberi közösségnek a támogatása és biztatása, hogy hajrá Jézus, induljál, vonulj be Jeruzsálembe, meglátod, minden jó lesz, mert látjuk majd a történelmi eseményekben, hogy néhány napon belül hogyan fordulnak meg. Emberi szívek, emberi gondolatok. De a virágvasárnapi eseményekben is láthatjuk már azt a, és tapinthatjuk azt a feszültséget, amely ott van egyrészt a hozsánnázó, üdvözlő, örömteli közösséget, akik az evangélikus énekeskönyvünk 141-es szám énekének soraival mondhatták volna, hogy mint fogadjalak téged világ reménységét, és ott van a másik oldalról, a háttérben húzódva, a vallási vezetők, az írástudók, a nép vénei, akik pedig fogukat sikorgatva már keresik a módját annak, hogy hogyan veszítsék el Jézust. akik az evangélikus énekeskönyvünk 393. szám énekének soraival nem látják Jézusban csak az Ács fiát, csak a galileai Józsefnek a fiát. Igen, testvérek, és ha úgy összességében megállunk egy pillanatra, és elgondolkozunk, akkor és őszinte pillanatainkban felfejsejlik sokszor ez a kérdés is bennünk, hogy vajon mi az életünk történéseiben melyik táborba állunk. Hogyha végig gondoljuk az előttünk lévő életutunkat, életszakaszunkat, hogy vajon sokszor melyik tábor volt az, amely megérintette a mi szívünket, gondolatainkat, érzületünket. Jézus bevonul Jeruzsálembe isteni legitimációval. Az Isten vonul be Jeruzsálembe, fogalmazzuk így, testvérek. És az Isten nem kell Jeruzsálembe, Jeruzsálem, ugye, a békesség városába. Hát mennyire döbbenetes ez. Jeruzsálem, ugye, tehát a béke városa. És azt látjuk, hogy ma is fegyverroppogások, meg rakétáknak a zaja becsapódása rázza meg adott esetben Izraelt, vagy éppen a palesztin részt. Testvérek, valamit az emberi logikánk is azt sejteti, valamit nincsen rendben. És Lukács evangélista, aki egyébként egyedüli az evangélisták közül, tehát önálló anyaga, hozza ezt, ahogy Jézus megáll Jeruzsálemben, meglátja a várost és megsiratja is. Itt nagyon fontos üzenet hangzik el. Nagyon fontos üzenet, amely Jézusnak a prófétai voltát emeli ki, és ebben a prófétai szavában valójában egy kettős irányultságot figyelhetünk meg. Az egyik, hogy mint igaz próféta, sosem az ítéletnek a súlya, meg az ítéletnek a hordereje az, ami meghatározza, hanem mindig a szeretet. Mert az ítéletben is benne van a szeretet. Az Isten ítéletében mindenféleképpen, testvérek, benne van a szeretet. Az isteni pedagógia, hogy hát ha talán, hát ha mégis, hát ha ebből talán ért valamit az ember, az emberiség. És a másik pedig, hogy a igaz prófétai szóban, ami Jézus ajkáról szól, az sosem az ítéletnek a hirdetésével kezdődik, testvérek, figyeljétek meg, hanem mindig azzal, hogy megtérésre hív bennünket, hogy elközelített az Isten országa. Hogy vegyük komolyan az Istennel való élet közösségünket, mint ahogy ő bennünket, ha fogalmazhatom így, halálosan komolyan vesz. Ennek látható, érzékelhető, kitapintható jele a kereszt. Isten ennyire komolyan veszi az embert. Tehát szeretetből szól Jézus, és mindig megtérésre hív. De van az emberiség történelmének olyan pillanata, egyéni élettörténeteknek, meg néptörténeteknek, népek történelmének, vagy esetleg globális szinten a világnak, amikor már nincs visszaút. Amikor már beindul a gépezet, amikor nincsen más, mint hogy beteljesül az, ami vár egyéni életsorsra, egy nemzetre, vagy éppenséggel globálisan az emberiségre, vagyis a bűnnek a következménye a bűnhődés. Lukács evangélista, amikor megfogalmazza az ő evangéliumát, azt mondják a nálam sokkal okosabb újszövetségi írástudó kutatók, hogy körülbelül Krisztus utáni 80-as és 110-es évek közé tehető az evangélium keletkezése, az abban a generációban még élénken benne van a Krisztus utáni 70-es évnek a történése. Az ottani keresztényekben, akik elsősorban még ott Jeruzsálemben éltek, látják, hogy mi történik. Hogy a római birodalom bevonul, hogy a város lerombolódik, hogy számüzetés lesz ennek a vége, ahogy Adi olyan szépen írja az Istenhez hanyatló árnyék című versében, testvérek. Lehet, hogy egy sorát is kiemelhetném, de hadd legyen előttünk az egész vers, mert annyira szépen írja le az emberi élettörténetünket és a mi nyomorúságunkat, bukásunkat. Így ír a költő a 109. Zsoltárnak egy versére asszociálva, az a Zsoltár idézet így szól, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ides tova hányattatom, miként a sáska. Így ír Adi. Akaratomból is kihullasz, én akart vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetéseimben kellettél, s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hitbalzsam, ki létlenül is meglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarjam. Megűzzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van életem, mint árnyék, mikor hanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másban. Talán ennek a különös aktualitását az is adja, testvérek, ez egy 1919-ben keletkezett vers, tehát a Adi életének vége felé keletkezik ez a vers, és a már első világháború borzalmait látva, ugye a költő rádöbben valami mély igazságra. Akaratomból is kihullasz, én vágyott Istenem, meg hozzád beszélni rontás fáraszt. És testvérek, tényleg nem a vágy szavai, hanem sokkal inkább a fájdalom szavai szólnak, amikor látjuk a képkockákon, a képsorokon, amelyek megelevenednek előttünk, a közel-keleti helyzetet, de látjuk adott esetben a nyugat-európai vagy az amerikai Egyesült Államokban lévő helyzeteket, látjuk az iskolában vagy a különböző közintézményekben lévő terror eseményeket, de ugyanez egyébként Oroszországban is megtörtént, tehát azokat a terror eseményeket, amelyek szinte hát ha lehet ezt mondani, egyfajta felkiáltó vagy figyelmeztető jelek az emberiségnek, de különösképpen a nyugati kultúrának. Mert hogy az a európai kultúra, amely az Isten ismeretére épült, az a kultúra, amely a örömhírnek, a Krisztus örömüzenetének a hírvívője, az egyre tudatosabban és magabiztosabban utasítja el magától az evangéliumot, az Istenben való létnek a rendjét, és egyre csúfosabban, gyalázatosabban karikatúrázza ki mindazt, ami a Teremtőnek a rendje. Múlt héten rövid említés volt ugye a Párizsi olimpián történő megnyitóról, ahol még Döbbenetes módon azt látjuk, testvérek, hogy még keresztény közösségekben is meghasonlást támad, és egyesek tényleg képesek felülni a ámításnak, és azt mondani, hogy hát igen, a keresztények azok egy tanulatlan, lehet azt mondani, bunkó emberek, akik nem tudják, meg nem ismerik a művészet történetet, meg akik túlságosan hiperérzékenyek, csak egy fura mód, ugye azt az olimpiai képsorokat miért törölték, meg miért kértek nyilvánosan bocsánatot a kereszténységtől, de még tovább megyek. A héten hallgattam Erdogan elnök úrnak a beszédét, és még a török elnök is azt mondta, hogy ez nem csak a keresztény, hanem a muszlim világ ellen is történő gyalázatos és nyílt hazüzenet volt, és éppen ebben kell látni a veszélyeztetettséget és fenyegetettséget, ugye, hogy itt nem fegyverekkel történnek ezek a dolgok, hanem kulturális szinten. Azok az ideológiák, azok a beidegződések, amelyek Istent szerették volna, vagy úgy gondolták, hogy Istent letaszították a trónról, és ennek a történelmi előzménye, testvérek, a nagy francia felvilágosodás, én mindig oda szoktam tenni a nagy francia besötétedésnek az ideje, amit most is látunk. De lehetne mondani, ha az olimpiát nézzük, és vesszük a képkockákat, ugye, és vesszük a történést, hogy a hétnek a történése, tehát, hogy például a női box tekintetében. Tehát, hogy férfi emberek állnak ringbe, és ütik a nőket. És akkor olvasom a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének a cinikus bejegyzéseit. Tehát, hogy hajlik arra, hogy kivizsgálás történjen természetesen, hogyha a tudomány eléggé fejlett arról, hogy meggyőzze őt. Miről beszélünk, testvérek? Persze kérdezhetnétek, én mondhatnátok, hogy rendben, de most hogy kapcsolódik az igéhez, a jeruzsálemi történésekhez. De hát ezek mind történelmi összefüggések, testvérek. Ezek a történelmi valóságok, vagyis a Jézus nélküli életnek a következményei. Akár Izrael történetében, de akár az európai kultúra, vagy akár az Egyesült Államok tekintetében is, de lehetne sorolni akár Oroszországot, vagy bárkit. Tehát a Jézus nélküli életnek a következményei. Mivé lett, testvérek, a küldetés? Tegyük fel a kérdést. Az, amire Jézus meghívott bennünket, hogy tudnélik só és világosság legyünk ebben a világban. Hogy itt nem csak a nyugati kultúra és civilizáció vétkes ebben, hanem tegyük oda a kérdőjelet, hogy mennyire aktívan résztvevői, kiszolgálói a történelmi egyházak. Hát nekünk nem az a feladatunk, meg küldetésünk, hogy úgy legyünk a népek számára só és világosság, hogy a meglévő beteges, deformált, istentelen gondolatokat plantáljuk a gyülekezetekbe is, és visszük. Hanem pontosan az, hogy az Isten törvényére, az Istennek a szándékára, az Istennek a szeretetére és a bűnnek a következményére hívjuk fel a hallgatóságnak a figyelmét. És hogy hiteles életet élünk. Milyen éles kontraszt, ugye, amiről Jézus beszél itt a most felolvasott igében, ugye, Jeruzsálem pusztulása kapcsán, hogy aztán bemegy és elkezdi a templomot megtisztítani, az imádság háza. Isten háza, az imádság háza, amely a haszonlesésnek és a kapzsiságnak a helyszíne lesz. A szolgálat helyett a kihasználás, az örökké való értékekhez való ragaszkodás helyett az e világi dolgoknak a kiszolgálása, meg az abban való otthonosság, kényelmesség, eltespedés. És mindennek oka, testvérek, a lelki vakság, hogy ahogy olvassuk, ahogy mondja Jézus, hogy nem ismerték fel a meglátogatásnak az idejét, vagy ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, a 3. fejezet 17. versében, a Laodicei gyülekezetnek ezt mondja a lélek, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Hát a lelki nyomorúságnak, a lelki vakságnak ugye az első oka, ugye, amikor megkeményedik az emberi gondolkozás, és megkeményedik az emberi szív. Meggazdagodtam, és nincs szükségem senkire, meg semmire. Nekem nem mondja meg senki. Én szuverén entitás vagyok. Azt mondja az ige, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Hát egyéni élethelyzetekben is, meg a néptörténelmében is, de globálisan is, ugye semmi más nem vezethet a megtisztulás felé, mint az önvizsgálat. Mint az Isten előtt való elcsendesedés. Vagy ahogy Gyökösi Endre a Boldog Mondások parafrázisában írja, nem a kiborulás, hanem éppen a leborulás. Hogy nem kiborulok a dolgok miatt, nem felháborodok, nem elkezdem magyarázni a beteges kretén ideológiáimnak a gyökereit, hanem éppenséggel leborulok, és elkezdem megvizsgálni magamat, hogy hogyan jutott az én életem addig, hogyan jutott egy nép történelme, nemzetek történelme addig, hogy ilyen dolgok felüthetik a fejüket. Imádság háza és rablók barlangja. Pedig Isten pontosan ezt a feladatot, ezt a küldetést szánta. Azt olvassuk az Ézsaiási idézetben, amelyből Jézus ugye kiragad egy kis részt, Ézsaiás 56, 6. és 7. verseiben, hogy az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozatai és véres áldozatai kedves lesznek az én oltáromon, mert az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Tehát mi volt Izraelnek a küldetése, és miben vétkeztek? Mi lenne a keresztény Európának a küldetése, és miben vétkezett? Hogy az idegenek számára só és világosság legyen. Hogy vigye az örömhírt. Hogy sokan csatlakozhassanak az Úrhoz. Mert mi Istennek a szívdobbanása? Hogy a templom az imádság háza legyen minden népnek. Hogy ott Isten helyes és igaz ismerete legyen, és az őt megillető dicsőség magasztalásnak a megadása. Vagy ahogy Pál apostol írja a római gyülekezetnek, a római levél 15. fejezetében, a 9. és 11. versekben, tessenek majd otthon elolvasni, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Hát testvérek, tehát mennyire lenne mit a szívre venni, hogy hogyan is töltjük be az Istentől kapott küldetésünket. és a sok-sok veszélyeztetettség, fenyegetés közepette, mégis azt látjuk, testvérek, két rövid örömhírről beszámolni, hogy mégis Európa szerte vannak fellobbanó keresztény közösségek, ahol Isten kiárassza a lelkét, és ébredés történik. Nem történelmi egyházakról van szó, hanem Isten szuverén módon kiárassza az ő lelkét, és keresztény közösségek indulnak gyülekezet plantálások, és az evangélium erősödik. A Jézusba vetett őszinte bizalom és reménység. De ami még izgalmasabb, testvérek, hogy Isten hogyan végzi az ő lelkének segítségével munkáját a muszlim világban. Egy érdekes dologról szeretnék szólni. Van egy könyv, David Garrison írtam, az a címe, hogy Szél az iszlám házában. Ez egy 2014-ben megjelent könyv, amely komoly és több éves kutatást taglal, és itt az iszlám világ úgynevezett 9 házában, vagyis a 9 nagy iszlám közösségben végezte ezeket a kutatásokat. Kutatásoknak az eredményéről szeretnék beszámolni, amelynek a célja az volt, a szerző azt vizsgálta, hogy mik azok a mozgalmak, meg közösségek a muszlimokon belül, ahol Krisztus hitre történő áttérés lesz. A mozgalom kritériumául azt határozta meg a szerző, hogy maximum 20 éves időperiódusban legalább 1000 ember jut el Jézusban való hitre, vagy 100 új gyülekezet születik. És akkor most mondom a történelmi statisztikai adatokat, testvérek, a 7. századtól a 19. századig, lehet, hogy talán meglepő számunkra, egyetlen ilyen közösségről sem tudunk. Tehát egyetlen ilyen közösség sincsen. A 20. században 11 ilyen mozgalom van már, ahol a kereszténység és az iszlám találkozik, és ahol elindulnak azok a mozgalmak, ahol muszlim emberek Jézusban való hitre térnek. De most jön a legizgalmasabb és legmegdöbbentőbb szám, a 21. században, és itt csak 12 évet vizsgálta szerző, mert hogy 2014-ben megjelen már a könyv, tehát 2000-től 2012-ig, így képzeljétek el, 69 ilyen mozgalom indult el, 69, ahol a muszlimok, tehát azt jelenti, hogy több mint 1000 ember jut hitre 20 év időperiódusában, vagy 100 új gyülekezet születik, és a számuk meg folyamatosan növekszik még. Tehát a világ minden területén vannak olyan muszlim közösségek, ahol a Isten szent lelkének a munkája révén számosan lesznek Jézusnak a tanítványaivá, amely a történelem folyamán eddig teljesen példátlan. Tehát a történelmi összefüggéseket, testvérek, így is meg kell vizsgálnunk, és így is látnunk kell. És aztán azokat a történelmi összefüggéseket, amelyek mondjuk itt a Közel-Keleten zajlanak, hogy ezek mind Isten tervének a munkái. Mert Isten cselekszik. És mire hív bennünket, testvérek, mindez, amiről ma beszélni szerettem volna? Elsősorban és személyesen arról, hogy megvizsgáljuk a mi életünket, a mi keresztény életünket, a mi Krisztusban gyökerező létünket. Hogy vajon mi dicsőséget vagy gyalázatot hozzunk-e az Úr nevére? Aztán a következő, hogy bűnbánat, mert hogy Isten bűnbánatra hív bennünket. Arra, hogy a félelmekből, a görcsökből, a dühökből, vagy a dűből, vagy a félelemből ugye bátorítást legyen, hogy Isten ott van velünk, és Isten munkálni szeretné az életünkben a jót. Éppen ezért lehetünk mi bizonyosak abban, ahogy tegnapi nap folyamán egy jegyes oktatásban mondtam a fiatal vőlegénynek, hogy az Isten munkáival kapcsolatban, hogy tudod, hogy mikor lesz vége tehát ennek a dolognak, és akkor ugye nézett rám, és mondom, hogy két verzió van. Vagy az egyik, hogy akkor leszel te befejezett, vagy akkor záródik le ez a folyamat, amikor az Úr Jézus visszajön az ő angyalainak a seregével, vagy a másik, pedig, hogy amikor véget ér a földi zarándok utad. Isten azt mondja, hogy lezárult a föld életed, de addig folyamatosan a Krisztusban való léted, egy szüntelen harc, küzdelem, egészen addig, amíg ezek a történelmi események egyik vagy másik be nem következik az életedbe, vagy életetekbe. Testvérek, jó lenne, hogyha mi magunk megtapasztalnánk Istennek a valóságát, Istennek a szeretetét, Istennek a jelenlétét Jézus Krisztusban a hétköznapokban, és úgy tudnánk végezni a mi keresztény küldetésünket, szolgálatunkat a családunkban, a környezetünkben, a munkahelyünkön, a körülöttünk lévő társadalomban, hogy az valójában Isten nevének a felmagasztalása, megdicsőítése legyen, hogy általunk is sokan megismerhessék az Urat, és benne üdvösségre leljenek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nehezek, súlyosak, sokszor félelmet keltők is azok a mondatok, amelyeket olvasunk itt a Lukács evangéliumában. Mi nem azokhoz szeretnénk tartozni, akik megrettennek a tanácstalanságban, hogy mi az, ami erre a világra vár, hanem mi azoknak a csapatába szeretnénk lenni, ha fogalmazhatom így, Uram, akik tudjuk, akik ismerjük, akik előtt nem bizonytalan, hogy mi az, ami végbe fog menni ebben a világban, hogy mi az, amit te elkészítettél, és hogy hogyan lehetséges nekünk a megmenekedésünk, a kimenekedésünk. De nem csak ez a lényeges, hanem az, Uram, hogy a mi megmenekedésünk által vajon hányan menekülnek meg a világra váró ítélettől, hogy hányan fognak a mi személyes életünk, bizonságtételünk által benned élő reménységre jutni, téged az életük urának tartani. Urunk, formálj bennünket, és tedd lelked által élővé és hatóvá a te igédet, neved dicsőségére, és a mi lelkünk üdvösségére. Amen.